Mi van akkor, ha azért, hogy te békét tudjál így teremteni magad körül, ahhoz fegyverkezned kell.
De miért kell fegyverkezned?
Erőt kell fölmutatni azért, hogy meggondolja az ellen, hogy bármit is kezdeményezzen.
Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. A Különvélemény podcastot azért indítottam, hogy bemutassam, miként lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Beszélgető partnerem az eszmecserében Horváth Gergely, a gondolatkertészet.hu alapítója.
Imre megtisztelő meghívásának eleget téve, teológusokat nem helyettesítve, de törekvés szerint őszintén vagyok jelen. Hogyan éljük meg mindazt, ami most a világban történik velünk és körülöttünk? Ebben az évadban erről beszélgetünk.
Gergő, az elmúlt két alkalommal így visszatekintve olyan témát vettünk elő, ami maga a kifejezés az mondjuk az, hogy keresztény eredetű, ugye? Tehát a legutóbb a messiás várás, vagy előtte a megtisztulás. És azt gondolom, hogy érdemes olyan kérdéseket is, vagy fogalmakat elővennünk, amik a világban jellemzően körülöttünk most nagyon használtak. Viszont egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy keresztény megközelítésből tudjuk-e azt jól értelmezni magunknak. Tehát most én így egy paradoxnak tűnő kifejezést szeretnék a témánkul választani, ami a békeharc, és az lenne az első kérdésem, hogy amikor kimondom, hogy békeharc, akkor visszapörgetve az életedbe, te neked mi az ehhez fűződő élményed? Honnan eredeztetnéd a békeharcos gondolataidat?
Hát arra emlékszem, hogy akárhányszor hallottam ezt a kifejezést, annyiszor nevettem magamban, és ez egészen a közelmúltig tartott, amíg kiderült, hogy erről fogunk beszélgetni, és meg kellett küzdenem azért, látod, a békeharc jelentéséért, hogy akkor erről tulajdonképpen mit is gondolok, meg hogy van. Fából vaskarikának tűnik nagyon sokáig, legalábbis nekem annak tűnt.
De hogy fiatal korodban, akármikor így van ezzel kapcsolatban, vagy inkább csak most?
Persze, nem. Hát én még azok közé tartozom, az a generáció vagyok, aki a kommunizmus féle békeharcos törekvéseknek, nem is tudom, így a látója volt, meg röpködtek az ilyen kifejezések a május 1-jei tribün elmasírozás közben, alatt, után. Egyébként lehet, hogy ide kötődik az, hogy sose vettem komolyan, de tulajdonképpen most újra úgy tűnik, hogy lehet ennek valamiféle jövője, már hogy a kifejezésnek.
Én próbáltam így beazonosítani, és aránylag pontosan betudom, mert nekem a vietnámi háború, ugye eszmeélésem, a világról való gondolkodásomnak egy meghatározó dolga volt. Annak idején szörnyűnek ítéltem meg, és az is volt, de alapvetően én az amerikaiakat tartottam a bűnös, rossz fiúknak, és szerintem ez így is volt, mások is voltak rosszak. És ugye volt az eperésvér, volt a Jézus Krisztus szupersztár, tehát valami hihetetlen fontos emocionális és racionális élmények voltak, rengeteg könyvet olvastam róla, és amit hozzá akartam tenni, hogy a béke meg a harc vonatkozásában az egyik legmegrázóbb és legérdekesebb élményem az volt, hogy amikor Vietnámban csináltuk a pezsgőtabletta üzletet, akkor volt egy partnerem, aki kint minket képviselt, és olyanki volt egy barátja, akinek ott egy gyógyszer nagykereskedelmi vállalata volt, és ez a két fiatal emberrel sokat együtt voltunk, és egyszer esti sörözés közben előjött ez a vietnámi háború, és tényleg ma is borsódzik a hátam, hogy az egyik a Chi nevezetű előadta, hogy ő észak-vietnámi volt, és a családja partizán, és a másik, most nem jut eszembe a neve, ő dél-vietnámi volt, és a másikok ellen harcolt. És ez a két srác ott ült az asztal mellett, és túl tudták tenni magukat ezen. A mai napig úgy tudom, hogy együtt dolgoznak, és felneveltek egy új generációt, ugye, abban egy Vietnámban, amiről tulajdonképpen mindketten álmodtak. Tehát szerintem lehet, hogy túl felszínesen gondolkodunk sokszor, amikor arról beszélünk, hogy a békét azt könnyedén megharcoljuk, és akkor majd mindenütt rend lesz. Szerintem, ha nincs a szívekben béke, akkor ez nem jön össze.
Nagyon izgalmas, amit mondasz, mert Két dolgot eszembe jutott, az egyik az, hogy ez az analógia, ez a Vietnám, Dél-Vietnám, Észak-Vietnám, de ez a 90-es évek, ugye, amit most meséltük körülbelül.
Amikor én ott üzletet amikor, csináltam, igen. Így van.
Tehát akkor 20-25 évvel voltak utána, hogy ott mondjuk úgy rendeződött, tehát volt ideje begyógyulnia. De hogy most mondod, tulajdonképpen ez a béke az egyik, az ország egyik fele, a harca másik fele, ez most Koreánál is érdekes lehet, ami ugye mondjuk úgy, hogy Észak-Korea a harc, Dél-Korea a béke tónusát képviselni.
És hogy lett belőle.
Igen, és mégis
egy... Jönni, mi?
Így van, úgyhogy egyek legyenek. Igen, ez az egyik. A másik, amit eszembe jutott az amerikaiak említéséről, hogy, hogy igen, a békeharcossal a popkultúrában is találkozunk.
John Biles.
Igen, na, ezt a vonalat nagyon-nagyon késői évei még egyszer nem tudtam magamhoz közel engedni, kivéve valamelyes Bob Dylant. De ezzel együtt most mégis azt mondanám, hogy John Lennon, Yoko Ono. De nekem a békeharcos, ikonikus békeharcos performance az a Yoko Ono Give Peace a Chance, ott fekszenek az ágyba egy csomó akkori New Yorki értelmiségi, meg amerikai ilyen modern értelmiségi körbeveszi őket, és make love, not war, szeretkezne, háborúz, és az egészben az legabszurdabb az volt, hogy ezek kikeltek az ágyból ketten, és arról szólt a 70-es évek, hogy hogyan szedik szét egymást. Úgyhogy valószínűleg ez a békeharc is másképp ért volna véget, hogyha azon, amit mondasz, hogy a szívekben kéne előbb rendet tenni, na de akkor ezt hogy lehet?
Hát igen, én alapvetően pacifista voltam. Gyerekként én voltam, aki attól rettegtem, hogy megvernek, tehát én voltam az, aki nem jött vissza. Hál' Istennek nem sokszor volt ilyen helyzetben részem, és én úgy gondoltam, hogy meg kell oldani dolgokat fizikai erőszak nélkül, és én ezért gyűlöltem a háborút, kétségkívül nagyon sokat olvastam róla, tehát volt egyfajta képem, és amikor megtértem, utána erősödött meg bennem, hogy emögött nekem most a szeretet alapú megközelítés van. Tehát nekem nem a szeretet alapú megközelítés volt felnőtt ateista emberként, hanem kerüljük el a balhét. Azt is merném mondani, hogy az üzleti életben bennem volt, hogy nem árt, ha legyőzzük az ellenfelet, de azt is korrektül csináljuk. Olvastam kínai, meg japán ilyen stratégiai könyveket, háborút, hogy kell vezetni, meg céget, hogy kell vezetni, és nagyon sokat tanultam ebből. Tehát én úgy gondolom, hogy sok lépcsőn keresztül ebből a hagyjatok békén, nem akarok ezzel foglalkozni a helyzetből, eljutottam oda, hogy igenis, egyáltalán nem mindegy, hogy azon az oldalon állunk, hogy hozzá tudunk járulni, hogy egy feszültséget, konfliktust, adott esetben egy harcot, háborút befejezzünk, vagy pedig csak beszélünk róla, és a saját érdekeink mentén manipuláljuk a történetet. Tehát én ma azt gondolom, hogy keresztényként a békét azt értem, a harcot azt mellette elég nehezen tudom elképzelni, miközben ez tényleg a mindennapi beszédünkben most durván benn van. Szerinted mi ennek az oka? Tehát hogy lehet a békeharc megfogalmazásával, üzenetével tovább lépni oda, hogy valami tényleg helyreálljon? Most így kérdezem direkt. Hát, nem érzed, hogy ez egy álságos dolog? Valamennyire hamis megközelítés, vagy megtaláljuk ebbe a józan indokot?
Erre a beszélgetésre készülvén jutottam odáig ebben a kérdésben, hogy valójában nem álságos dolog, mert a békéért meg kell küzdenünk. Az álságos az, ahogy ezt használjuk és mögé bújunk számtalan esetben, mindenféle szinteken. Amiért azt gondolnám, hogy van erről a kifejezésről értelme beszélnünk mélyebben, az az, amit te mondtál, Imre, ez a minden a szívben kezdődik el, vagy valahogy hogy így fogalmaztál, és szerintem kezdjük ott. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen amire figyelnünk kell első körben, az mégiscsak az emberi szív, hiszen abból indul ki minden élet. Na akkor ezzel mi van? És akkor van egy viszonyunk, amit rendbe kell tenni, pontosabban egy viszonyrendszerünk, amit rendbe kéne tenni, mint ember, mint emberi szív. Az első, legfontosabb, amit rendbe kéne tenni, az van egy viszonyunk a mindenhatóhoz, vagy a teremtőhöz, vagy a metafizikához, ugye a transzcendenshez, most attól függően, hogy hogyan tekintünk erre a kérdésre. Ezt rendezni kell, mert ha ez nem rendezett, akkor az összes többi nem tud érdemben szerintem kibomlani. Aztán rendezni kell az ember-ember közötti viszonyunkat is. Tehát, hogyha vagyok én,
igen,
és nem rendeztem az isteni viszonylatot, nem rendeztem a veled való viszonylatot, akkor elég békétlen lesz a helyzet a szívemben, és tulajdonképpen akkor is nehéz, amikor rendezve érzem, mert hogy, és akkor itt jönne az értelme, amit gondolok, hogy a békéért küzdeni kell. Nekem van egy elég visszatérő rejtvényem a Efézus levél végén. Ez az Isten fegyverzetét vegyétek fel, ahogy Pál apostol írja, és akkor nagyon pontosan leírja egy ilyen római akkori felszerelésnek megfelelően, hogy hogyan vegyük föl vezzük fel a derekunkat igazság szeretettel egészen odáig, hogy a lélek kardját kivonjuk. És ugye ez arról szól, hogy tulajdonképpen a mi tusakodásunk az nem test és vér ellen van, hanem olyan hatalmak ellen, ami hát magasabbak nálunk, vagy nagyobbak, vagy erősebbek nálunk, szellemi lények, vagy szellemi világ különböző erői ellen kell harcolnunk. És ahogy ez az egész rész felvezetődik, és a fegyverzet leírása maga, abból meg az derül ki tulajdonképpen is, ez elég kérlelhetetlen, hogy amennyiben te belépsz az életeddel az Isten országába, tehát mindaz a változás a szívben végbe ment, hogy be tudunk lépni. Abban a pillanatban tulajdonképpen egy folyamatos harcban vagyunk.
Én ezt ott folytattam, ahogy most elmondtad, ahogy most a békeharc vonatkozásában is azt kellene mérlegelnünk, hogyha elfogadtuk a keresztény identitásunkat, akkor föl kell vegyük ezt a, most fogalmazunk így, hogy páncélt, talpunktól a fejünk tetejéig, és valójában mi a szavunkkal tudunk hatni abba a világba, ami tele van fizikai erőszakkal, és nagyon fontos, hogy képesek vagyunk-e a mindennapi politikai, nemzeti, globális, nem tudom én milyen média hullámok közepette ezen az alapon maradni. Tehát mi identitásunkból adódóan békét szeretnénk, ugye, de tudjuk, hogy a világ az tele van harccal, hogy bizonyos esetekben meg kell küzdeni azért, hogy egy olyan helyzet jöjjön létre, ami, hogy mondjam, békés, de nekünk ugyanilyen fontos azt látnunk, hogy vajon most például akár a világpolitikában, vagy a európai politikában ki mit ért az alatt, hogy most a békért harcolunk, és hogy ebben ne álljunk bele tévesen és torz módon, és akkor mi is vele megyünk azokkal a hullámokkal, amik éppen akármilyen politikai harcoknak a felkavarói, nem?
Igen, én úgy fogalmaztam meg magamnak a békeharcot, hogy két területen vagyunk, egyszerre, ahogy ez a kifejezés. Az egyik a fizikális terület, a világ, amelyben élünk abban az anyagiságában, a másik a szellemi terület. Ahol harcolunk, az a szellemi világ, szellemi harcokat kell vívnunk azért, hogy a anyagi világban ezt a békét tudjuk képviselni. Tehát igazából magunkban kell megküzdenünk a saját békés fellépésünkkel és tevékenységünkkel. Én most itt tartok a megértésben.
Tehát, ha jól értelek, azt jelenti, hogy nekünk a mi megközelítésünk békés kell, hogy legyen, nem? Mi nem lehetünk uszítóak, mi nem lehetünk ellenségesek, vagy?
Nem, szerintem ezek nem lehetünk, csak ez nem feltétlen jelzi azt, hogy mondjuk nem harcolhatunk.
Így van, pontosan. De én úgy gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy a béke pártján vagyunk, a békért harcolunk, akkor nem ártana nekünk megkérdezni, hogy kinek a békért? Mikor? Hol? Hogyan? Milyen feltételek mellett? Mert különben az egész, ez a mindenki rossz, vagy mindenki jó megközelítésé válik.
Igen, csak az a kérdés szerintem, hogy a lelki békéért hasonlóképpen harcolsz-e, mint mondjuk egy ország békéért, akár védelmi szempontból.
Hát igen, de vajon tudsz-e úgy harcolni a lelki békéért, nem beszélve, hogy a magadéért helyese, akkor, amikor amúgy szintszincálják a nemzetedet, családodat, akármi. Mindannyian valószínűleg elsősorban orosz-ukrán háborúra gondolunk, vagy az izrael-palesztin feszültségre, de helyese, hogy én azt mondom, hogy békét követelek, hogy én a békért harcolok. Hát hogy harcol ki a békért? A számmal? És most nem arról beszélek, hogy én, mint keresztény ember ebbe nagyon másszak bele, hanem arról beszélek, hogy vajon megfontolva tudok-e, és helyese, és ha igen, mennyire állás foglalni abba, hogy mi békét akarunk akárhol. Addig, amíg fogalmunk sincs, hogy ez a béke az, hogy jöhet létre. Tehát én nekem az a béke kellene-e, amiben én vesztes vagyok, elvesztem a családom, a fődem, a lakhatásom, mindent, igaz? Tehát valószínűleg marha nehéz lenne. Akarom azt a békét, ahol marha sokat nyerek vele? Lehet, hogy akarnám. De valamelyik a kettő közül korrekt, igazságos? És abban a pillanatban már én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom.
Nem, de két igazságtalan között kell választanod, melyiket választod. Nem tud igazságos lenni. Szerintem az van, hogy béke akkor jön el, amikor harcoló felek érdekei találkoznak egy koordinátorrendszerben, elkezdik metszeni egymást, akkor lehet reménykedni, hogy mik ezek a szempontrendszerek, ahhoz viszont szerintem földi halandó nehezen fér hozzá.
Én azt mondanám inkább, hogy kétfajta békért lehet harcolni. Az egyik egy hatalmi akaraton alapuló átmeneti állapot, ami lehet igazságos és igazságtalan. A másik az pedig egy közös alapon létrejövő békés állapot, aminek lehet távlata. Magyarán az a béke, ami alapvetően az egyik fél számára elfogadhatatlan, de kikényszerített, az a béke, az látens, tehát nem egy lenyugvó valami. Most mondhatjuk, hogy történelmi léptékben ez elfogadható, de számomra tényleg a jugoszláv háború tipikus példa erre. Emlékszem, amikor kitört a jugoszláv háború, én egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy abban az országban, ahol mi el akarjuk adni a termékeinket, azt se tudtam, hogy melyik ember ott, horvát, szerb, bosnyák, mit tudom én mi. Azt hittem, ezek mind jugoszlávok és jugoszlávként akarnak élni, és kiderült, hogy nem, inkább legyilkolják egymást. Tehát az mai fejjel azt mondom, hogy úgy tűnik, nem egy olyan közös alapra fektetett béke volt, ami tartós, vagy azt mondjuk, hogy lehet-e, hogy annak volt közös alapja, de nem dolgoztunk azon, hogy azt a közös alapot elfogadjuk.
Nem hiszem, hogy ilyen alap nagyon hosszan fenntartható az emberiség történetében.
De miért nem?
Azért, mert az ember alapvetően nem a békére hajlik, szerintem. És ezt időnként azt gondolom elfelejtjük. Én azt tartom inkább kegyelmi állapotnak, amikor van 10-20 év, jobb helyeken évszázadok, amikor ezek a harcok vagy nagyon részlegesek, vagy tulajdonképpen alapvetően elmaradnak, és egy társadalom akkor fel tudja mutatni, hogy mit jelentett egy békeidő. De valójában ennek a világnak a háború nélkülisége szerintem egy olyan utópia, amivel jó lenne valahogy leszámolni.
Én is ezt tanultam, és azt gondoltam, hogy valóban harcok, háborúknak a során formálódik a világ sok szempontból, így, úgy, amúgy. De talán tavaly olvastam egy új antropológiai nagy vastag könyvben, hogy ez olyan értelemben nem igaz, hogy évezredeken keresztül éltek olyan társadalmak a Földön, akik békés társadalmak voltak, és voltak olyan társadalmak, amik viszont harcos társadalmak voltak. És érdekes módon, hogy volt olyan, hogy a harcos társadalmak a békés társadalmak mellett éltek, és állandóan nyírták a békéseket, de a békések nem ütöttek vissza. Tehát, hogy azt állítja, hogy máshol is a Földön voltak olyan közösségek, akik nem ismerték a harc, mint eszköznek a használatát.
És te hagynád magad egy ilyen helyzetben?
Hát, ha nem tudom, hogy mi az, hogy harcolni, akkor
őstermelő vagy, te vagy a békés. De hagynád magad?
Hogyha az én, hogy mondjam, eszköztáramban nincs benne, hogy a másikat támadjam. Mert én egy tehén vagyok, érted, aki nem tudok mit csinálni, hanem csak eszem a füvet, akkor én miért támadnám, érted? De akkor sajnos, vagy antilop, jön a oroszlán és megeszik. Hát elfutok, persze.
Na, ez nagyon jó példa, mert ez már egy konkrét biblikus analógiát hoz elném, amikor együtt legel meg.
Igen.
Ugye azok az állatok, amik vadak, meg mérgesek, azok tulajdonképpen mind békében vannak. Tehát lesz egy ilyen állapot, de az már egy Krisztus eljövetele utáni, ha jól értem a Szentírás ide vonatkozó részét, tehát most ez nincs. És ettől a helyzettől nem is várom. Az önfelszámoló magatartás sem nagyon tudom támogatni. Szóval nagyon furcsa helyzet, ez megint csak bibliai, ószövetségi példa, ugye van olyan helyzet, amikor egyszerűen leszól Isten Izrael népének, hogy ne harcoljon, hagyja magát elfoglalni, mert ez az ő büntetése, tőle jövő büntetés. Vagy talán Júdán. Ebben az értelemben egy ilyen helyzetben, egy ilyen történelmi helyzetet jól megértenünk, hogy ha jön egy harc, akkor az most a mi szempontunkból mi. Mert el tudom képzelni, hogy itt attól függ, hogy hogyan reagálunk. És én nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, megmondom őszintén, hogy el kelljen döntenem, hogy kimegyek a határa ellentétes irányban, vagy kimegyek harcolni. Ebben a helyzetben nem szeretnék kerülni, de avval tisztában vagyok, hogy az eddigi életemben az, hogy erről nem kellett döntenem, az egy
az
kegyelmi.
Az egy privilégium, így van.
Így van.
Na de oda szeretnék kiukadni, vagy oda gondolnék kiukadni, hogy egyik oldalról, amikor ma a közgondolkodásban, a közbeszédben ott van egy olyan kifejezés, hogy békeharc, amikor azt mondjuk, hogy mi harcolunk a békére, amikor azt mondjuk, hogy tessék békét csinálni, mert a béke az jó. Elméletileg persze, hogy jobb a békés helyzet, mint a háborús, meg a veszekedős, de nekünk az egyik dolog szerintem keresztény megközelítésben az, hogy én olyanban foglaljak állást, amiben nekem van olyan ismeretem, és olyan viszonyom az ügyhöz, hogy felelősen állást tudok foglalni, ugye? Tehát ne csak szajkózzak valamit, ami után kiderül, hogy butaság. Ezen az alapon én úgy gondolom, hogy én nem rendelkezem arra nézve megfelelő ismerettel, hogy akár most véve a orosz-ukrán háborút, kinek mennyire jó, és miért lenne jó az, hogy most azonnal mindenki leteszi a fegyvert, mindenki hazamegy, és ott van egy félig háromnegyed részben szétvert ország, és félig el van foglalva, vagy negyedig, nem tudom én. Az, hogy kell ott békét csinálni, ha már háború létrejött, arra én nem tudok állást foglalni, hogy mi ebbe a helyes mód, nem értek hozzá. Ha nekem van olyan szakember, aki kereszi alapon ezt nekem tudja érvelni oda-vissza, akkor van egy képem, és ezt el tudom mondani annak, aki érdekel. De ahol nekem van felelősségem, szerintem az az, hogy azt mondom, hogy teszek-e eleget én azért, hogy abba a közegbe, ahol én viszont hatással bírok, ott békesség tud létrejönni. Jó értelemben, szeretetre méltóan harcolok-e azért, hogy a családomba, a közösségemben, a gyülekezetemben, a munkahelyemben, nem tudom én, békésen, szeretetben tudjunk együtt élni, mert hogy ez véleményem szerint egy alapvető bázis ahhoz, hogy mondjam, jól érezzük magunkat, és tudjunk értékes dolgokat teremteni, nem? Lehet, hogy ide kéne a fókuszunkat hozni.
Igen, de mi van akkor, csak hogy egy kicsit tekerünk a helyzetet? Ha bejön az a képbe, hogy azért, hogy te békét tudjál így teremteni magad körül, ahhoz fegyverkezned kell.
De miért kell fegyverkezned?
Ugye van ez a mondás a politikában, ami mondjuk globális viszonylatban is tökéletesen úgy látom, hogy azért igaz, hogyha békét akarsz, akkor kezdj el fegyverkezni. Ez főleg konzervatív álláspont, de szerintem ez true. Erőt kell felmutatni azért, hogy meggondolja az ellen, hogy bármit is kezdeményezzen. A fegyverkezési verseny erről szól.
De itt van egy nagyon-nagyon fontos állítás szerintem, mégpedig az, hogy te neked akkor kell fegyverkezned, és akkor igaz ez az állítás, amikor nem közös alapon van az a két álláspont, akiről szó van. Én azt mondom, hogy egy nagyon balhés házasság van, félig válás közelében, akkor valóban az van, hogy a felek elkezdenek fegyverkezni. Megjegyzi a balhékat, félrerakja a pénzt, ügyvédhez megy, stb. Ez egy eléggé durva és mocskos dolog, aki ezt átért, azt tudja. Aki szeretetben és egy olyan bázison van a feleségével vagy a férjével, hogy mi egy közös életet építünk, akkor nem gondolom, hogy fegyverkezni kellene. És én ugyanígy gondolom a gyerekeimmel, hogy a gyerekem akkor fog félrerakni sértődésre alkalmas, nem tudom én mire alkalmas dolgokat, majd hogy visszabeszéljen, hogy te is akkor mit mondtál, és nem tudom, amikor nem közös platformon vagyunk a probléma megoldásban, de hogyha mi arra törekszünk, hogy közös platformon legyünk, akkor nekünk nem kell fegyverkezni, nekünk nem kell a vitát egymás ellen lefolytatnunk. Nekünk a legfontosabb dolog az életünkben az, hogy egymásért tudjunk vitákat lefolytatni.
Teljesen értelek és egyetértek veled, csak azt gondolom, hogy a világ nem teljesen ilyen. Tehát ami ezt a békehelyzetet, meg egyensúlyi helyzetet kibillenti nekünk, azzal kellene valójában mit tudni kezdenünk. És ezek ugye úgy hívunk, hogy agresszor, és ezt szerintem személyiség szintjén is nagyon jól tudjuk látni és érzékelni. Néha az az érzésünk, hogy amilyen egy ország vezetője, olyan maga az ország viselkedése. Ugye mondjuk ilyen külpolitikai közegben, ezt úgy általánosan értem. De hát vannak olyan személyiségek, olyan belső hajtóerővel, akiknek épp az ad hajtóerőt, hogy téged, engem, másokat legyaluljanak. Most ezzel a hajtóerővel nem tudok beszélgetni, te se tudsz beszélgetni, mert ha beszélget, akkor az legfeljebb taktikai. Kiemelném Adolf Hitlert ebben a kérdésben, mert jó távol van, és látjuk, hogy mi történt. Hitler hozott taktikai megfontolásból béke gesztusokat átmenetileg. Aztán láttuk, hogy mi lett a vége, és ez nem csak őt jellemzi, hanem amúgy azt az agresszív, terjeszkedő politikát, ami mögött az én meggyőződésem van egy ilyen típusú személyiség is. De ekkor mit csinálunk? Egy olyan helyzetben, amikor egy ilyen erővel van dolgunk. És erre mondom, hogy szerintem ilyen esetekben a fegyverkezés hatékony lehet.
Most külön malomba űrlünk. De most a nemzetek és társadalmi szinten beszéltél, én pedig egy ilyen csoport, család szinten beszéltem. És én azt próbáltam ezzel kihangsúlyozni, hogy szerintem a minta az kicsibe megvalósítható, nagyban is kicsit megerőtetjük magunkat, akkor találunk erre példát. Nézd meg, ott van Németország. Tehát Németország fogalmam sincs hány fejedelmségből állt, akik ölték egymást, amikor tudták oda-vissza. Ugye? És azért látjuk, hogy Németország, mint nemzet, egész jól össze tudott forni, most ne beszéljünk a második világháború meg ezekről, de az, hogy vagy az Egyesült Államok, ugye, amit tehát úgy hódítottak össze, meg vásároltak össze, tehát sok mindent mondhatsz arról, de nem, hogy egy homogén történelmileg kialakult nemzet lenne, és attól még én szerintem nagyon-nagyon egyértelmű, hogy az Egyesült Államoknak olyan túl sok jót az ottani állampolgároknak nem jelentene, hogyha szétszednék. És akármennyire is puskaporosnak tűnik most az Egyesült Államok, a józanész alapján, legalábbis ahogy én innen látom, nem gondolom, hogy szét kéne verni az Egyesült Államokat. Tehát van arra példa, hogy történelmileg különböző közösségek, nemzetek, nemzetállamok vagy birodalmi részek össze tudnak forni, és nagyon-nagyon integrált közösségként tudnak működni. Az a kérdés, hogy például, mit tudom én, Európát, ha veszed, akkor elmész abba az irányba, ami most sokak szerint a helyes, hogy a nemzetek identitását, önállóságát kell forszírozni. A másik oldal meg azt mondja, hogy de hát így soha nem fogunk tudni semmire jutni globális szinten, és kellene inkább a egység, közösséget erősíteni. Vagy azt mondod, hogy valójában egy sokat birodalomként működő Oroszország az miért ne foglalhatna el még egy pár részt a környezetébe, amíg minket nem bánt, nem fáj annyira, vagy pedig azt mondod, hogy nem, hát itt van egy olyan globális norma, amit nem lenne jó felrúgni, mert akkor mindenki felrúghatja. Tehát szerintem fontos, hogy ebben hiszünk el, hogy egyet lehet érteni bizonyos alapelvek mentén, vagy nem.
Értem, csak ahhoz, hogy például Oroszországon megértesd, hogy mi a norma, illetve betartasd, hogy mi a norma, ahhoz kell erő. Fegyveres, azon a nyelven kell beszélni, kicsit olyan, mint a szeretett nyelv, amit az ért. Ő az erőt érti. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok egybe van, ez egyáltalán nem biztos, hogy 10-20 év múlva is egy helytálló mondat lesz.
Jó, hát akkor majd újra felveszünk.
Igen, bár remélem, hogy azért mégis, de most azt már tudjuk, hogy az, hogy az Egyesült Államok nem érdekünk, hogy felbomoljon, ez nekünk igaz, de mondjuk Oroszországból nézve már egyáltalán nem. Tehát ezek a dolgok szerintem ebben az értelemben azért analógok a személyiség működéssel, mert végső soron, és lehet, hogy nagyon furcsán fog hangozni, de szerintem végső soron a nagyháborúk mögött is van egy-egy ilyen sértett szív. Hadd mondjak két példát. Romsics tanár úr megírta néhány évvel ezelőtt a Magyar Rebellisek című kötetében a Tanácsköztársaság részvevőjének a portréját, profilját. És volt vele egy interjúhelyzet, és akkor megkérdeztem végül, hogy mi az, ami közös ezekben az emberekben. És akkor valami ilyesmit válaszolt kis tűnődés után, hogy talán mindegyikben volt valamiféle, valami sértett tűz. A másik, amiről remélem, hogy jól jutnak eszembe a saját olvasmányaim, az a kérdés, hogy mikor döntötte el Donald Trump, hogy elnök lesz. Valamikor a 10-es évek elején, amikor meghívták egy fehérházi vacsorára, ahol ott volt az elit, mondjuk úgy, hogy New Yorki elit, vagy liberális elit, vagy nem tudom, hogy érdemes mondani, de az az elit, ami viccelődik az olyan figurákon, akiket ő maga mindig csak megtűrten fogad maga körébe be. És egy olyan vacsora volt, ahol ott volt Obama elnök is, és nyílt színen élcelődtek Donald Trumpon. Volt egy olyasmi poén is, hogy hát gondolják el, hogyha ő lenne az elnök. Ahogy én emlékszem, a tudósítások alapján ő ezen a vacsorán maradt, de aztán vöröslő fejjel távozott. Na most másodszor fut neki, pontosabban harmadszor ugye próbálkozik kampánnyal, másodszor akar elnök lenni. Ezek olyan belső dolgok, amik talán nem veszünk komolyan a világpolitika alakulásában, pedig hogyha ezeket a szíveket valahogy jobban tudnánk kezelni, és ez nagyon naívul hangzik, de végletesen praktikus értelemben értem, és nagyon racionálisan. Tehát kevésbé sértett szívekkel, vagy gyógyított szívekkel a világtörténelem nyilván másképp menne. De az az illúzió meg nem lehet, hogy ebben a világkorszakban, és itt most a Krisztus második eljövetele előtti időt értem, azt tudjuk mondani, hogy itt akár isteni segítséggel, itt valami úgy gyógyul föl, hogy maradandóan, nem átmenetileg jelen marad. És szerintem nagyon képletes szentírásban a történés, hogy az ideálisnak megteremtett édeni kertből való kizuhanás, tehát az a korszak, ami a úgynevezett bűnbeesés után van, és amit úgy nevezünk, hogy normalitás, meg természetes, mert ez vesz körül minket, és valóban ezek a erőfolyamatok vannak, de valójában az ideális, amire teremtettek lennénk, az az előtte lévő, a kertbeli állapot, de amikor kizuhanunk belőle, akkor az emberi történelem első gesztusa egy testvérgyilkosság. Ebből szerintem nem gyógyultunk ki.
Ez nem kérdés, hogy nem gyógyultunk ki, én csak azt szeretném így a beszélgetésünk végén összerakni, hogy egy keresztény ember nem kérdés, hogy békéssel szeretné megoldani a problémáit. Ahogy te mondod, lehetnek olyan helyzetek, amikor ez nem működik, és részt kell venni abba, hogy valamit megvédjünk. Tehát ez már egy minősítés, hogy valamit megvédjünk. Másik oldalról azt is megállapíthatjuk, hogy a békeharc az önmagában, ahogy kezdtük, ugye egy ellentmondás, és látnunk kell, hogy a békét vágyhatjuk, de ahol békétlenségként, harcként jelenleg működik, és nincs béke, oda szerintem mindenképpen meg kell keresnünk azt a megoldást, ami a felek között valahogy létre tud jönni. Én úgy gondolom, hogy nekem, mint állampolgárnak ebbe túl sok építő szerepe nem lehet most Magyarországon. Tehát én nem látom annak az értelmét, hogy én kiálljak most akárki mellett ebbe az ügybe, mert nem tudom, mint ahogy a vietnámi háború akkor is, hogy az nyilván egy vágy, hogy ne öljék a embereket se Izraelbe, se Gázába, ugye, vagy ne öljék Ukrajnába egymást az emberek, ez nem kérdés. De én szerintem az, hogy szlogenként azt mondjuk, hogy mi békepártiak vagyunk, stb., ez nem azt nem szor az arra nézve, hogy egy nagyon-nagyon súlyos konfliktus van mindkét a helyen, és nagyon-nagyon kemény hatásokat kell bevetni azért, hogy ott ebből egy olyan béke legyen, ami reméljük távlatosan is működik. Ezzel szemben én arra szeretném terelni a fókuszt, hogy itt a húsvét pünkösd közötti időszakban és általában a keresztény ember életében megjelenik-e a békés élet, az, hogy én békével, a szívem békességével tudok nehézségekbe, konfliktusokba is részt venni. És én a szeretetteljes, pozitív megoldást keresem, és ebbe próbálok példát mutatni a környezetemben, nem pedig a haragúszítás, stb. A megnyilvánulásával. Én úgy gondolom, hogy akkor ez egy jelt adunk, egy olyan jelt adunk, ami egyrészt jót tehet a családunknak és a közösségünknek, mert jól érezzük magunkat, másrészt pedig láthatóvá tesszük azt, hogy megbékélten is lehet ebbe a helyzetbe előrelépni, vagy adott esetben egyszerűen imádkozva várni arra, hogy a hozzá felelősség teljesen szerepet vállaló és szerepet gyakorló emberek ezt a dolgot megoldják, de én ne legyek az, aki táborról beleokoskodom ezekbe az ügyekbe, és ezen keresztül még ráadásul gyűlöletet és haragot gerjesztek a környezetembe.
Hát ahol ezt el tudjuk kezdeni, ezt a folyamatot, és néhány perccel ezelőtt mondtad, hogy a szavak fontossága, én ezt most még inkább szeretném kinagyítani, hogy ugye a szavaink azok vagy tüzet gyújtanak, vagy életet adnak. És ez a lehetőség, vagy ez a választás mindig, nem csak, hogy előttünk van, hanem mindig ilyen választási helyzetekben vagyunk, és meg kell küzdenünk azért, hogy a szavaink, amikor indulatosak vagyunk, ne tüzet hozzanak. Ez lenne egy nagyon fontos változás, amit mindannyian a magunk életében, magunkra figyelve, elvárván önmagunktól meg kéne tennünk. Ha ezt meg tudnánk tenni, és ezt a politikának is meg kéne tennie, csak ugye a probléma az, hogy a politika a saját csapdájában van, mert ha negatív kommunikációt folytat, démonképzésben utazik, ahogy ezt múltkor megfogalmaztad a legutóbb, ugye nekem az nagyon látható volt, hogy aki Biden támogatja, az Trump felől nézve az sátán, vagy hát ugye az egyik a messiás látja, annak a másik a
ha egyik a messiás, igen, a másik a sátán kell, hogy legyen.
Igen, csak ugye az a baj, hogy ezek nem férnek meg is, tehát így a kompromisszum meg a beszélgetés, hogyha ide helyezzük ide föl ezt az ellentétet, akkor ez így nem fog menni. Itthon is azt mondanám ebben az értelemben, hogy az a politika, ami az ellenség képet fenntartja és megerősíti, az nem tud keresztény módon megszólalni.
A, B, nem tud tartós lenni. B, tehát szerintem bukás van.
Igen, itt az időmértékegysége a kérdés, hogy mikor. De ez az egyik. És ezt a változást, ezt a forradalmat tulajdonképpen már most megtehetjük, hogy mi magunk önmagunkra figyelve arra figyelünk, hogy a szavunk az életadó szó legyen. Ez az egyik. A másik, még annyit hadd mondjak, hogyha megengedett, hogy a revelatív felismerés volt az életemben, hogy nem kell mindig nyernem. Sőt, akkor se történik semmi, hogyha veszítek. Ez nekem nagyon nagy erőt adott, és szabadított fel, tulajdonképpen máig hatóan arra, hogy kidobjak magamból egy sor olyan harcot, vagy konfliktus forrást, ahol úgy érzékeltem, hogy nekem győznöm kell. És nagyon érdekes, hogy amikor ezeket kidobtam, és ezeket a harcokat, vagy küzdelmeket nem így vívtam meg, hanem egyetlen nem is mentem küzdelembe, bár ez egy nagyon kínai taktikás, tudom, de voltak éppen tényleg az történt, hogy én sor esetben elengedtem, az úgy tért vissza, hogy az jó. Amikor mondjuk úgy, hogy a szeretet stratégiáját éli az ember, amikor tudja, és ez egy belső harc és küzdelem, hogy tudja és akarja, akkor amennyire naívan hangozhat ez, annyira nagyon racionálisan is szemlélve működik és hatékony.
És ezt annyival egészíteném még ki, hogy az elmúlt napokban arra jöttem rá, hogy nem csak idáig lehet eljutni, hanem az is egy felelős lépés lehet az életemben, hogy azokban megnyilvánulásokban, amiket zsigerileg negatívnak tekintek, azokban a ügyekben, emberekben, hogy azokhoz se így álljak hozzá, hanem alapvetően keressem meg azt a akár icipici igazságot és jót, amit viszont értékelni tudok, érted? Tehát, hogy ne az legyen, ami bennem nagyon-nagyon jellemző volt, hogy meg kell keresnem, hogy miért rosszabb, mint én, miért hamis, miért nincs igaza. És ebből átállni abban a megközelítésben, hogy mi az, amiben igaza van, és az lehet az a közös alap, amiről utána elkezdünk építkezni. És ez az a csáp szerintem, amit ki kell nyújtanunk egymás felé, hogy alkalmasak legyünk ne csak arra, hogy egy belső békénk legyen, hanem hogy ez a belső béke ki tudjon sugározni arra a másikra, aki ezt még talán nem ismeri.
Látod, már is megköszönhetjük a békeharc kifejezésének, hogy létezik, hogy ilyen üzenetet mondasz a végére.
Kedves barátaim, Gergellyel együtt köszönjük a figyelmeteket. A Különvélemény podcast csatornáján 2 hetente jelentkezünk friss epizóddal. Érdemes feliratkozni rá. Emellett szeretettel ajánljuk az új évad korábbi részeit is, amelyekben a megtisztulásról és a messiás várásról beszélgettünk. A közösségi felületeinken minden ezzel kapcsolatos információt megtaláltok. Facebookon is, Instagramon is érdemes követni a Különvéleményt. Az epizód elkészítésében segítségemre voltak Pécseli Dóri, Bojki Tamás, Pus Gergő és Tábori Kálmán. Várunk benneteket legközelebb is, Somod Imre vagyok.